23. fejezet. Rózsaszín párák. Ott volt 62 éves korában megint az első szerelménél, a festékek között. Csak hogy most Orlai Petrics helyett két festővel lakott. Egész nap képekről, mesterekről, új színekről, új iskolákról, képtárgyakról, plein airről, szecesszióról folyt a beszéd. És hát ez is szép világ, csak egy barázda választja el az övétől. Nem mondta ő ezt, sőt némi hasznát látta, hogy Viktorok közé került. Veszti sok érdekes dolgot csinált, és ahová lehetett, mindenütt beprotezsálta a pápit. Ott van például a második Ulászló király udvarában, mégpedig ország nagy a verbőci kíséretében az igazságügyi palota freskóin. Látható egyebütt is. A bejövő magyar csapatában is ott ficánkol egy makrancos lovon, a Munkácsi Mihály ecsetjével megelevenítve. Eleget ment már ő előre a maga művészetével. Most meg már hátrafelé vitték még messzebbre egy másik művészettel. Hanem már nem volt ő neki arra szüksége. Annyi nyom van már ő utána mindenütt, hogy egy-kettő föl se tűnt. Minden nagy magyar városban van egy Jókai utca, gimnáziumokban sok helyt Jókai kör, az intézeteknél Jókai alapítvány, a kirakatokban Jókai kalap. És hát túl volt ő azon, hogy dicsőség számba menjen, ha jeles piktorok megörökítik. Azt a stációt elhagyta már. A híres ember a közönséges piktúráknál kezdődik. A cinkográfiánál. Képeslapok közlik az arcképét, társadalmi állása, és a hírnév mekkorasága szerint. Vagy az első lapon, vagy beljebb, ha az illető öreg professzor, annál inkább a vége felé. A második fokozat a karikatúra. A komoly kép lehet konvencionális szokás is. Aranymennyegzőjét megért tanfelügyelő. A gúnyrajz azonban biztosan megmutatja, hogy a karikírozott egyén tényező az aktuális közügyekben. A karikatúra tehát nagyobb dolog, de még nem a csúcs. A torszkép rajzolóktól átveszik az embert a nagy piktorok, bencúrok, horovicok, a hírnév egy magasabb fokára, amikor a téma hozzájuk méltóvá nő, mikor a téma épp oly halhatatlan, mint a mester. Hiszen a millió most is lefestik jó pénzért, de ezeken a képeken csak maguk a piktorok vannak megörökítve. Ami hősünket ingyen vésik részbe, metszik acélba, festik olajba, azzal a tudattal, hogy a történelmi képtárak, múzeumok megveszik valamikor. De még ez se a csúcs hősünkre nézve. A nagy festőktől vissza kell térnie újra a rosszakhoz és kicsinyekhez, akik oda pingálják a cukorkadobozokra, a tiszteletére adott bankettek menüjére, a mázolókhoz, akik a kávéházak borbélyműhelyek cégtáblájára fencselik fel, és ez az igazi nagyság. Munkácsi vagy Bencúr ecsetjeit kiállja a kisebb kaliberű celebritás is, de hogy egy borbélyműhely cégtáblája tönkre ne tegye, ahhoz egy Petőfinek, gróf Andrássy Gyulának vagy Jókainak kell lennie. Ezt a körutat végzi az emberi nagyság a piktúrákban. Jókai ezen kívül olyan kiágazásokban is részesült, hogy a 70-es években üzleti elmészségből ráfestették más híres társaival a kártyákra is. És a Szent Korona alá tartozó országokban bizonyára ekkor foglalkoztak vele a legjobban. Özvegysége első szakában jóval kevesebbet írt, mint azelőtt, és amit írt, se hasonlított előbbi érdekfeszítő, költői szépségektől duzzadó, bájosan gördülő regényeihez, a szeretve mind a vérpadikhoz, melynek tárgyát Ocskai Kuruc brigadéros árulása, és a Tisza Ilonához való szerelme képezi, sem a Lőcsei fehér asszonyhoz. mióta kassai képviselő rendesen Felvidékről szerzett társaságot. Úgy rém lett az első két esztendőben, hogy nem minden ok nélkül kiáltott fel neje holttesténél. Megszűntem író lenni. Valami két évig nem találta meg azt a hangot, amelyen írni szokott. Az utazás egy sírdom körül, valamint a keresd a szíved, felette gyenge dolgok. Lenci Fráter, amely 1888-ban jelent meg, a fiatalkori zsöngéinél is rosszabb. Míg, aki a szívét a homlokán hordja, nem is emlékeztet jókaira. A három márvány fej, melynek meséjét Tallóci Lajos hozta neki Dalmáciából, szintén nem az erősebb munkái közül való. Aggasztó hírek kerekedtek szányra az írói körökben, hogy Jókai zsenie megcsappant, amit úgy szokta kifejezni, hogy kiírta magát, és a közönségbe is kezdtek beszivárogni, midőn végre megjelent a Lélek idomár, amely megint régi ragyogásában mutatta be, de már ez nem szivárgott be a közönség minden rétegébe. Az ilyesmit nem is igen lehet megállítani. Ez időtől fogva feltartóztathatatlanul terjedt a hit, hogy regényei már nem olyan jók. A botorul harapózó hit oka a kritika léhaságában keresendő. Jókai egész pályáján nélkülözi a tárgyilagos bírálatot. Egekig marasztalják hibástól, mindenestől a lapoknál alkalmazott ad hoc könyvbírálók, mire a sárga földig rántották le a professzionátus kritikusok, útjába akarván állni teljes erejükkel az áramlatnak, mely bálványaikat ötvöst vagy keményt másodszorba igyekszik tolni ő szerintük. A közönség sok évtizeden a magasztalókkal tartott, ami még inkább ingerelte vélt igazuk mellett síkra szállni. Epéjükkel aztán annyira mentek, hogy nem csak a hibáit domborították ki minden alkalommal, hanem a nagy tulajdonaiba is belekaptak már végre a nyelvét, az egész világon páratlan előadási bravúrját is kifogásolták nevetségessé tévén magukat, mint Marey, aki arról írt könyvet, hogy a lovak nem tudnak jól járni, és hullámvonalakban mutatta ki, miként kellene lépkedniük, hogy járásuk kecsesebb legyen. E kritikusok jobbadán elvesztették hitelüket a közönségnél, tehát nem is árthattak többé Jókainak. Jöttek-mentek az idő, kiszélesedett az irodalom, a jámbor öreg becsületes lapok helyett más sajtó támadt, őrült versenyben terjeszkedő. Nem céljuk már vezetni a közönséget, hanem csak narkotizálni. Szenzációs, pikáns olvasmányt kell adni, ez a fő. Mi sem unalmasabb egy könyvismertetésnél. Egy kis folyosói feleselés jelentősebb esemény, mintha a legnagyobb elme egy művet teremt. Hova tovább már tudomást se vesznek a lapok a könyvekről. Legfeljebb pajtáskodásból, viszonzás reményében csempésznek be néhány sort a lapoknál alkalmazott fiatal írók egymás könyvéről. De Jókainak nincsenek lapjai. Jókai munkatársai nem viszonozhatják immár a fiatal írók ditirambusait. Tehát a Jókai könyvekről nincs többé ismertetés alapokban. Ennél fogva nincs semmi földi apparátus, ami megállítsa a lábra kapott véleményt, hogy Jókai új könyvei kevésbé értékesek. A professzionátus kritikusok, kiknek még megvannak a papírváraik, ahonnan kiágyúzhatnak, a Szemlék tudományos és kritikai folyóiratok, akadémiai jelentések, megnyitó beszédek, magyaros tisztességgel most már enyhülnek Jókai iránt, látván, hogy a közönség igazságtalan, ők akarnak lenni igazságosak, látván, hogy a fiatalságnak, ha nem is halt ki a lelkesedése, de megfogyott a terrénuma, amelyen neki tüzeket gyújthasson. Ők maguk térnek át a tárgyilagos kritikára, s midőn a Péceli díj először került kiosztásra 1890-ben az Akadémia Tenger Szemű Hölgy című új regényét koszorúzta meg. Írói erényei fényesen nyilatkoznak benne, mondja az akadémiai jelentés, s olyan elbeszélőt mutatnak, ki korunk egész irodalmának legjelesebb prózai epikusai közé tartozik. Egyes rajzainak, jeleneteinek mély hangulatossága lángeszűségéből ered. A költő maga ébredő fiatal korától kezdve, mintegy összes tehetségeiben újra megfiatalodott a regény lapjain. S milyen epikai erő van Komárom égésének és a menekülő tolongó nép riadásának borzalmasan szép képében. Ahol pedig a humornak jut helye, ott az mindig a maga ártatlan vagy groteszk sajátosságában nyilvánul, megragadva, elbájolva az olvasót. Az egyik bíráló meg azt jegyzi meg, a magyar költő próza ebben a stílben lett legméltóbb Arany János versművészetéhez. És a tenger szemű hölgynél is különb és érdekesebb dolgok fognak előkerülni abból a kifogyhatatlan tintatartóból. A Leautungi emberkék a magyar irodalom legandalítóbb meséje, a Sárga Rózsa, regényeinek egyik legjobbika, meg annyi más, de mindegy, a közönség véleménye már megvan formálva hanyatlásáról, és terjed csendesen, az élő beszéd lassú szivárgásával, s nem képes az többé megállítani sem azok hallgatása, akik eddig dicsérték, sem azok méltatása, akik eddig csípkedték. Ha vissza tudja valami szorítani egy időre, az egy szembejövő hullám idegen népeknek elősmerése jókai iránt. Mind nagyobb dimenziókat ölt. A világhír fölvert porában látva őt, magyarok szíve kevésségben dagadozik. Nagy különbség 1874 óta, amikor Németországon járt Bismarcknál, még csak néhány regénye volt közkézen, és csak a kevesebb igényű hölgyek, vagy a javíthatatlan regény falók olvasták, azóta a német közönség egyik legkedveltebb írója. Rendes kiadója van Jenke Otto, és sok ezer példányban terjeszti szerte a világon, ahol németek laknak. A német anyák és német pedagógusok, szemérmes emberek lévén azt tartják, hogy a kisasszonyok nevelése a jókai regényeknél végződik. Angliában szintén külön kiadója van, Gerald and Sons cég, amely jókai legjobb regényeit ösmertette meg a brittekkel. Legjobban az Új földes úr tetszett Peterson budapesti egyetemi tanár fordításában. Maga az öreg Viktória is fölemlítette londoni nagykövetünknek, hogy igen jól mulatott a magyar regényen, de legtöbb kiadást az Aranyember ért Hagen Kernard fordításában. A British Múzeumban van egy derék öreg könyvtárnok, Nisbet Bain, aki csak úgy könyvből tanulta meg nyelvünket a saját gyönyörűségére. Ő fordította le jókai regényeinek nagy részét. A Gerald and Sons cég metodista, vagyis Angliában még a kiadók is osztályozva vannak. Egyes kiadóknál csak bizonyos irányú könyveket keresnek, Geraldék megrendelői metodisták. Minél fogva még regényekben is olyanokat adnak csak ki, amelyek megegyeznek a metodista tanokkal. Az angol jókai útját azonban ez se akadályozta. Átment az óceánon Amerikába, és ott derűre borúra fordítják. Aranyhajfonatú misszek ott a világ túlsó végén is a Senki szigetére, vagy a Balatonfüredi tündérkastélyba varázsolva ábrándoznak az ő szerelmükről. S ha a Yellowstone Park nyaralóinak olvasmányait elkonfliskálná egy mindenható kéz, több jókai regény lenne köztük, mint amennyi itthon fogy. A franciák közé a hajlott korában is kívánatos megyecske Madame Eden vitte be jókait, ki Budapesten járt, akkor ösmerkedett meg személyével, s annyira, amennyire a munkával is. Föltűnt neki az érdekes költő, ki mint egy ifjonc úgy pirult el, ha megszólította, és Párizsba érve egy kis zaj csapott mellette szalonjába. Az Új földes úr 1886-ban jelent meg. Ezt követte a Kőszívű ember fiai, majd a Szabadság a hó alatt, de sajnos leginkább német fordítások után megcsonkítva. Nem tettek semmi különösebb hatást, e szűzies történtek, ami előre látható volt ebben a bűnös Babilonban, ahol a múzsa, mint egy vizet szivattyúzó gebe örökké egyetlen kút, a házasságtörés körül kering. Nem csak nyugatra, hanem északra is diadalmasan vonult be költőnk, a dánok, svédek úgy ösmerik, mint otthon. A svédeknél a Szegény gazdagok 1875-ben jelent meg, és rohammal bevette a szíveket. A finnek, ami rokonaink, az apró novelláit szeretik olvasni. De még ezzel sem merül ki az ő híre. Ott állnak üvegszekrényeiben a földrész minden népének nyelvén a művei. Török újföldes úr, szláv újföldes úr, holland újföldes úr, görög újföldes úr, zsidó nyelven is megjelenik zsidó betűkkel. Maga az új földes úr kitesz egy egész kis könyvszekrény különböző köntöseiben. Távolabb eső országokban csak a Kossuth, Petőfi és Jókai nevét ösmerik a 18 millió magyar lakosból. Külföldi szemlék hírlapok azzal az elismeréssel írnak felőle, mely minden kicsinlést kizár. Elősmerték lángésznek, nagy fabulátornak, magasztalták fantáziáját, ötletességét és újszerű elbeszélői hangját. Leginkább idős, Dumá mellé helyezték, de vannak, kiket Gogolyra emlékeztet. Nem hasonlított különben egyikhez sem, s mint költő nagyobb volt ezeknél. A kompozíció lapossága, a lélektani problémák és a jellemek gyakori elejtése miatt nem kedvence az irodalmi gurméknak, de az lett volna egyéb nagy kvalifikációjánál fogva, ha eredetiben olvashatják. Jókai a fülével írt az ő nyelvezete muzsika, de csak a magyar idiómából hangzik ki. Mint a villanyáram nem megy keresztül a sejmen és az üvegen nyelvének, zengzetessége nem vihető át idegen nyelvekbe. A gondolatok bekapcsolásának csodás módja változást szenved az átültetésnél, a hímpor a fordítók ujjain tapad, csak gyengeségei jutnak ki teljesen. A szerkezet, mely sokszor pongyola, a mese, mely valószínűtlen, a jelelemek, melyek se nem mindig igazak, se nem mindig következetesek. Egy gyengeségeiből összeállított Jókait ösmer a külföld, és még így is nagy írónak tudja. Mit szólna, ha nagy tulajdonait is ösmerhetné? Hát igen, a könyvek a világba széteresztett gyermekei éppen ebben az időben 1890 körül kezdtek visszaszállingózni diadalmasan, idegen népek koszorúival. Úszott a dicsőség sugaraiban, és nem vette tudomásul, hogy itthon nem fogynak az új könyvek, és ez szerencséje, mert roppant megbénítja az elbeszélőt, ha észrevesz, hogy a közönség hidegedni kezd. Kivált, mert egyéb lehangoló dolgok is érték ebben az időtájban. Egy téli reggelen 1889-ben a Meyerlingi mulatókastélyban halva találták Rudolf királyfit. A minden rém mesénél bonyolódottabb katasztrófa megdöbbentette az egész országot, mely a katonai kabátok hajtókáin túllátó derék királyt várta benne. Az eset ma sincs kiderítve alaposan, és talán sohasem lesz. Az udvar szinte szembe ütő ügyetlenségével takarta a valót. Az udvar erőnek erejével öngyilkosnak akarta feltüntetni a királyfit. Istenem, mit titkolhatott? Mi rosszabb érhetne egy annyira katolikus Habsburgot, mint a király, hogy a fia önkezétől hal meg, s tőle a csekélyebb intelligenciájú püspökök saját országaiban még a harangszót is megtagadják. Túl azon a mértéken, melyben alattvaló királya bánatából részt szakít, Jókait a szörnyű tragédia villámként sújtotta. A képviselőházból, ahová a hír január 30-án délben érkezett meg, teljesen összetörve botorkál haza. Az a szívélyes viszony, amely köztük fennállott, az autó szuggeszció útján gyorsan, mint a gondolatok szoktak száguldani, olyan kapottsá nőtte ki magát, hogy annak eltörése nem járt megrázkódtatás nélkül. Az öreg úr nem aludt, nem evett, bezárkózott szobájába, és csak harmadnapra, február 2-án jaldult fel a Nemzetben, vezér csillagomnak nevezve a szerencsétlen herceget, ki országok urának született, mindenféle örökösödési törvények, jegyzőkönyvek, anyakönyvek, pragmatika szankciók és egyéb papírosok szerint. De a végzett különös szövevényeihez képest méltóság nélkül kellett meghalnia, a szentimentális gyógyszerész segédek halálával. Jókai bánkodása enyhült is idővel, ez az emlék mindig fájt neki. Tolla mindig elsikamlott, ha az emlékektől izzó lett. Egyik akadémiai felolvasásban azzal hozta nagy bámulatba hallgatóit, hogy Rudolf királyfi halálát, mint a világ szabadságnak hozott önfeláldozását tüntette fel. Az emberek összenéztek ilyetten, hogy mi történt Jókaival. Ez már több, mint komédia. Nem volt ez komédia, ő a szentül hitte, hiszen azért merte megírni. Mert ha nem hiszi egész bizonyosan, akkor tudta volna, hogy kinevetik érte, ettől pedig mindig félt. Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben patronusságát most a Királyfi özvegye Stefánia vette át, de Jókait innentől már csak kevés érdekli. Még ugyan tervez bele néhány cikket Komáromról, a Székelyföldről, beutazza leírás céljából Debrecent, Kecskemétet, hol nagy fénnyel és roppant áldomással fogadják. Az utóbbi helyen régi tanulótársait összegyűjtik, és a leányokat, akikkel jogászkorában ismerős volt, bizony őszhajú, ráncos képű matrónák azok már. A sok halálos dísz ebédeken és vacsorákon még csak átküzdötte magát, de a cikkekből nem lett semmi, azokat örökre tollába szorítja a debreceni baleset. Ugyanis megírván nagy ambícióval a kálvinista Rómát kefele nyomatban szokás szerint elküldte kéziratgyanánt megtekintés véget a helybeli szakértőknek. Azok elolvasták, helyben hagyták, el voltak ragadtatva. Egy példány azonban valamely újságíró kezébe került, az leközli a helyi labban. Jókai megharagszik, s nyilatkozik a fő városi lapokban, hogy ez irodalmi lopás. Megharagszik a debreceni újságíró is, és kijelentvén, hogy azért közölte, mert ki akarja mutatni, hogy a közlemény elejétől végig tele van alaptalanságukkal, hibákkal, tévedésekkel és valótlanságukkal, egyszeribe ki is mutatta maró, gúnyolódó kritikában. Ez aztán Jókait annyira lehangolta, hogy több etnográfiai cikket nem írt a trónörökös könyvébe. Csináljátok, ahogy tudjátok, hagyja rá egészen Nagy Miklósra. Még föl-föl sürgőnzi néha a szép özvegy Luxemburgba, vagy Bécsbe szerkesztőségi gyűlésre, és érintkezik néha Weilen barátjával az egyöntetűség és paritás sokszor megzavart kérdéseiben, és ilyenkor könnyekben tör ki a vén fiú, ráemlékezve a királyfira, ami fölött titkon nagyokat csodálkozik a rideg osztrák, de már öröme nincs a könyvben. A vezércsillag, a vonzó erő a kapucínusok kriptájában porladozik. Az udvarral való érintkezésből, mely annyi örömöt okozott neki, ami most még megmaradt, nem elégíti többé ki. Vége van, játéka összetört. Engem már nem érhetnek csapások, kiáltott fel a tavasz elején egy újságírói lakomán, melankólikus tózban a Meyerlingi esetre célozva, mert szertelen volt sirámaiban is, és már mindenemet elvesztettem. Még el sem múlt a tavasz, és a sors már rácáfolt, nagy fájdalmat okozva neki. Május 4-én, 73 éves korában meghalt Eszter nénye, özvegy Vályi professzorné, az ő valódi vezércsillaga életének első szakaszában. E két temetéssel, mintha észrevétlenül még egy harmadik embert is eltemetett volna, saját régi énjét. Minden megváltozott körüle, nem várt már Bécsből levelet a hermelines monogrammal, Esztitől se jön már több levél, minden más már. Az örömök, a remények, az életrend, a környezet, a szokás, mindaz, ami másnál apródonként következik be, nála rohamosan zúdult be. Nincs már felesége, nincsenek lapjai, barátai részint kibuktak, részint meghaltak. Az új képviselők már Móricz bácsinak szólítják, nem is tudja, hogy hívják őket. Még tetejében néhány hónap múlva a generális is megbukott, más miniszterelnök lett. Hát ez már bizonyosan nem a régi Istentől van így elrendelve, ez már nem a régi világ. S talán mindez csak valami regénytöredék, ami ő vele azelőtt történt, nem pedig az ő pályafutása. Aztán ez az otthoni élet két jókedvű fiatal lélekkel. Hova tovább homályosodni kezdett előtte a jelen és múlt közti kapcsolatoknak a mikéntje. Mint egy észre vétlenül átsúszott egy másik planétára, egy másik életben, amiben mindig hitt. Csak azon csodálkozott, hogy ő még most is Jókai Mór, és a tükörben a régi arc jelenik meg, bár kissé megkopva.
Kivált akkor lett teljes az átváltozás, mikor festék fölépítették a házukat az epres kert vidékén, ahova a festők, mint a cigányok a falu végre húzódnak el a saját palotáikba. Ez is egy kis palota kertel a Vajza utcában. A műterem alul van, a földszint az övék. Az emeletet ellenben egészen az öreg úr kényelmére építették, csinos ebédlővel, mert pompás, faragású velencei bútordarabok ékesítenek tágas dolgozószobával, melyben elférnek a könyves szekrénye és a világ minden tengeréből összehordott kagylói. Ezt szellős, kényelmes hálószoba egészíti ki. Ha valamikor szomorú volt a sárga ház, hát most megkapta a legvígabb házat a városban. Pajkos tündérek milyen furcsa cserebelejátékot űznek vele. Róza abban tűzi ki hivatásának egyik célját, hogy a pápi életét derülté, boldogabbá tegye. Nem szabad itt mutatni senkinek, hogy rossz kedve van. A gyerekek néha napján még játsszák is a jó kedvet. Ám bár van az nekik bőven, ha nem játsszák is. Vendég sok jár a házhoz. Ha az öreg úrnak kedven társalogni, hát lejöhet gazdának a földszintre, ameddig el nem unja csupa ismerősöket találott. Vidám bohém népet, kiktől sok bohóságot és elevenséget hall. Csak hogy mivel közös a háztartás, a parítás eleve azt kívánja, hogy az öreg úrnak is legyenek külön vendégei az emeleten, amelyekhez viszont festiék mehetnek föl. Ezek is csupa ismerősök, az öreg úrnak a barátai, tarokpartnerei, ezek is a jó kedvüket hozzák ide, és csak a pénzét viszik el a gazdának. Itt jelenik meg koronként a szombati tarok estén Tisza Kálmán, a polgári kimenőt kap a jó ízű Nedecki István, a nem keverő Gajári Ödön, Dárdai Sándor, Báró Vászner Adolf, aki egy mondásával örökítette meg a mameluk haragot megfenyegetvén egy minisztert. Vigyázz, mert a birka is topog néha a lábával. Vacsora után nincs többé tarok, de a vacsora eltart éjfélig is, és a gazda mégsem szökik meg a hálószobába, mint azelőtt. Sőt, néha a vendég nincs csupán kettecskén fesztivelbe, az éjjelbe is eliszogatnak, az 5 hektóból ennyit kényszerítenek ki a Svábhegyből. Két ember se unja meg magát, ha mind a kettő Komáromból való. Jókai igen jól tudott otthon az övéivel, akik nem feszélyezték, trécselni. Emlékezett sok emberre, akiket azelőtt ismerni se látszott, sőt, tényleg nem jól ismert. De amint időben távolodtak egyszerre, valahogy megérlelődtek benne az akkor észre sem vett vonások, és néha oly mesterileg jellemzett meg néhány szóval rég elmúlt embereket, hogy azt leginkább a családtagjai bámulták, kik tisztában voltak vele, hogy a legközvetlenebb környezőiről is milyen tévfogalmai vannak. Soha se ösmerte azt, aki fizikailag közel volt hozzá, csak nagy sokára, ha eltávozott. Érdekes megjegyezni való, hogy az új alakoknak a karakterét, akikről csak beszélni hallott, követve a saját kialakító sugallatát, mesterien rajzolta, és oly pontosan, hogy a legnagyobb analizáció se tehetné különbe. Róza figyelme mindenre kiterjedt. Kedvenc ételeit főzette, hogy egy kicsit reprezentáljon is, egy csinos magyar dolmányos suhancot szerződtetett hozzá inasnak. A fiatalasszonynak ezt a gyöngétségét nem győzte magasztalni. Most lettem már én igazi nagyságos úr, dicsekedik a klubban. Eddig csak kend voltam. Egyik nap kapros lepény, másik nap túrós dereje. Különben híre volt annak az egész városban, beszéltek arról még a cseléd szerzőhelyeken is, hogy a Bajza utcai házban azt is megkérdezik a szakácsnétól, vagy a mindenes leányzótól, tud-e szépen dalolni? Mert az öreg nagyságos úr szereti hallani a dalolást, ha észrevették, hogy csengő kacagása van a szerződőnek, 1 forinttal szerezték meg a bért, mert a csengő nevetés föl fog hallatszani a pápihoz. Végre, hogy még vidámabb legyen a ház, egy kis unoka született, Mariska. No, ez lesz csak az igazán nagy mulatság. Mikor az majd gőgicsélni kezd? Hát még mikor majd fecsegni tud, és a pápi ővele fog játszani, nem a harmadik róza angora macskáival. Még ennek a kisgyereknek is a pápi miatt örültek olyan nagyon. Így látjuk, nyomon követve Jókai élet folyamatját, miként becézi a sors, és átrakosgatja mindenféle helyzetekbe. Először élvezi a nép szeretetét, de a háza tájéka szomorú. Azután élvezi az uralkodó család figyelmét, de már a népszerűsége nem olyan nagy. Azután élvezi, amiután annyira vágyott, a családi otthon vidám derűjét, de most meg már az udvarnál vesztette el a mágnesét. Megjön észrevétlenül, mint a hajnal a világhírés, de már gyakoriak a fejfájások és az étvágytalanság. Ez van a mérleg egyik serpenyőjében. Csupa ragyogás, csupa fény. Hiszen mikor már vesztette is a népszerűségét, még mindig több volt neki, mint másoknak. Mint akárkinek, s mikor legszomorúbb volt a sárga ház, akkor is levette gondolatban magyar ember a karapját, míg elmentek mellette. És amitől a ház szomorú lett, még azt az árnyékot is a szeretet vetette. Néha kevesebb pénze volt, néha több. De a kevesebbet is talán csak abból a kedves incselkedésből adta a sors, hogy aztán a többel megélénkítse az életkedvét, részesítve őt a szerzés örömeiben, nagy fáradtsággal, áldozatokkal, verejtékkel alkotott svábhegyi paradicsomának bírásában, ékesítésének édes gondjaiban. Örült-e a király a budai parkjának úgy, mint Jókai az ő svábhegyének? Nos, lássuk most már a másik serpenyőt, ahol a szenvedéseknek kell lenni. Ez a serpenyő üres, föl lehet fordítani. Nem esik ki belőle semmi más, mint egy pár súlytalan kellemetlenség. Jókai életében nem fordultak elő nagy szenvedélyek, konfliktusok, tragédiák, megrázó szerencsétlenségek és nagy fájdalmak. Mi szerencse ránézve, de vajon szerencse ez az irodalomra is? A nagyírók a fájdalmak és kínszenvedések oskolájában válnak óriásokká. Miként rajzolja a nyomort az, aki sohasem nyomorgott? Csak az származik az istenektől, ami a költő szívén megy át, nem az, ami csak a fülön keresztül jött a tollára. Hogy adja ő meg az érzelmi viharok és szenvedélyek igaz hangját, mikor nem érezte át azokat? Hogyan ösmerni az embert, amikor soha se látta benne a vadállatot vagy a páriát, nem látta indulatrohamai és nagy bajai közt, nem észlelhette keserűségtől kifacsart könnyein át annak a belső arcát, letepert állapotban, megölt igazainak hörgése közben, mikor csak úgy kívülről látta, mint társas lény szegfüvel a gombjukában, amint haragudott, locsogott, nevetett, táncolt, vagy fokossal kopogtatta meg a csárda ajtaját. Jókainak mindent megadott a természet, ami egy világra szóló nagy íróhoz kell, csak a boldogtalanságot nem. Minden fogyatkozása innen származik. Hallott az emberek gonoszságairól, árvák nyomorgásáról, éhezők szenvedéséről, megalázottak lelki háborgásáról. El tudta írni nagy bravúrral, elbűvölő módon, ki tudta tölteni fantáziájával, de bele nem adhatta a saját szívét. Nem voltak gyermekei, nem volt soha kis koporsó a házába. De minek folytassam, ezer szóval sem mondhatnám meg jobban, soha se volt a házában kis koporsó.